Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, Lakatos Anka vagyok Szolnokról, ahol Iványi Miklós testvérünket bemutatott engem, és a felsorolt igék és kérdések közül én a 2 Mózes 20.12-es, azaz az 5. parancsolatot választottam a mai szolgálatom igéjéből. Így szól, tiszteld atyád, apádat és anyádat. Ezek a bibliai előírások szolgálnak a gyerekeknek és a szüleik, tehát a gyerekek és a szülei közötti kapcsolat, a viszony helyes módjára. A bölcsek egyenlőséget tesznek az apa, az anya tisztelete és Isten tisztelete között. Tehát az Istennek járó tiszteletet hozza elénk. Szolgált közben utána néztem még, Talmud azt írja, ha az ember tiszteli atyát és anyját, az örökkévaló így szól, úgy veszem, mintha engem tisztelne. Az írás szerint tehát a szülőkkel szembeni felelőtlenség egyenértékű az Istennel szembeni tiszteletlenséggel. Tudjuk, hogy ebben a kérdésben a szülő, a szülői minta alapvető érték. A környezet, amelyikben felnő egy gyerek, végtelenül befolyásolja a gyerek életét, tehát a szülő példaértékű életéből kell, hogy merítsen a gyerek, az élete során erre kell, hogy alapozzon. A szüleik élő példájából kell megtanulni a gyereknek az Isten tiszteletét is. Így jobban betartják a szülő tiszteletéről szóló parancsot is azoknak a gyerekeknek, akiknek a szülei tiszteletlenek, akik a szüleikkel szemben tiszteletlenek, sokszor maguk a szülők mutatnak rossz példát. Arra, hogy hogyan tisztelik a saját atyukat és anyjukat. Mikor egy fiatal vagy fiatal felnőtt valamilyen eltévejedés, a bűn útjára tér, az ember elsősorban megnézi azt a közeget, azt a kicsi környezetet, amit a család jelent, megnézzük, hogy honnan jött. És nagyon sokszor azt tapasztaljuk, hogy nem kapta meg azt a kötelező útravalót, amellyel az életét jól tudta volna elindítani. Tehát nem kapott megfelelő útravalót az élete során azoktól a szülőktől, akik kötelesek lettek volna. Tehát az valamennyiünk számára ugyanakkor egyértelmű, hogy a felnőtt gyerekek kötelesek gondoskodni idős szüleik védelméről, megóvásáról, szükség esetén élelmezésükről, és ezt jó szívvel kell megtennünk, nem valamilyen kényszer hatására. Visszatérnék az igére, a 10 parancsolat első 4 parancsolata az Isten iránti szeretetünk kifejezésének a lehetőségét fogalmazza meg. A többi 6 parancsolat pedig az embertársaink iránti szeretetünk lehetőségét szedi csokorba. A 2 Mózes 20.12, vagyis az 5. parancsolat a szeretet törvénye, amelyet Isten első helyre helyezett az emberi kapcsolatainkban megnyilvánuló szeretetünk kifejezésére. Isten az emberi kapcsolatok közül hangsúlyosan kiemeli a szülőkhöz való viszonyulásunkat. A családon belüli kapcsolatokat, vagyis a családot. A felkészülésem során 3 kérdést választottam ki, amelyre kerestem a válaszokat. Ezek közül az első, hogy egyenlő a tiszteletadás a feltétlen engedelmességgel. Az igében azt mondja Isten, hogy cselekedd meg, illetve nem azt mondja Isten, bocsánat, hogy cselekedd meg minden kívánságát a szülőnek, amit elvár tőled, és azt sem mondja, hogy minden körülmények között igazat kell adni a szülőnek, hiszen ő sem tévedhetetlen. A szülő is csak egy ember. Ellentétben viszont van ebben a parancsolatban, az van ebben a parancsolatban, hogy tiszteld szüleidet akkor is, ha esetleg nem értesz egyet velük. Tisztelned kell őket akkor is, ha esetleg olyan állapotba kerülnek, ami általában nem a tiszteletet váltja ki az emberekből, hanem valami mást. Bizony, nagyon kiszolgáltatottá tud válni egy szülő, ha eléri az akkort. Én a Szolnok Idősek Otthonában dolgozom, ahol 54 férőhelyen látunk el idős embereket, és az 54 idős ember közül 22 fő súlyos demens. Olyan súlyos demens, hogy már nem tudja megmondani a nevét. Térben és időben tájékozatlan, tehát nem tudja, hogy hol van. Nem tudja egyedül elvégezni az alapvető szükségleteit. Arra gondolok most, hogy nem tud egyedül enni. Ott van az étel, ami gőzölög a tányérján, de nem ismeri föl, hogy azt meg kell enni. Nem ismeri fel a gyermekeit. De egy anya, ha nem ismeri fel a gyermekét, akkor már minden elvesztett a tudatából. De azt mondja az ige, hogy ez minket nem jogosít fel arra, hogy ne tiszteljük a szüleinket. A korunkban szép, magas életkort élünk meg, az orvostudomány, a gyógyszerek sokasága, minden nap kijön annyi gyógyszer, hogy nem is tudjuk követni, tehát meghosszabbítja az életünket. A testünk többet bír, mint 50 évvel, 40 évvel ezelőtt. Még azt is el kell mondanom, hogy az 54 idős ember közül 22-en, vagy 23-an 90 év fölött vannak. De a 97 év fölötti életkoruk nem kényszeríti ágyba fekvőnek ezeket az idős embereket, hanem fönt járnak 97, 98, most 98 éves a legidősebb lakónk, aki szárfa egyenesen megy, és ül, tehát ő a szellemi képessége birtokában van teljes teljességgel, van, aki nem. Tehát ilyen magas életkort élünk meg, viszont nem mindig tudja ezt a versenyt fölvenni a memóriánk. Ezzel a rohanó világgal elveszítjük a rövid távú memóriánkat. Sok esetben az idősekkel az van, hogy emlékszik a gyerekkori történésekre, a szakmája, a fiatalkori szakmai tudását elő tudja hívni. De azt nem tudja megmondani, hogy 5 perccel korábban kivel beszélt, mit beszéltünk meg, hogy elfelejti a saroknál, hogy miért indult el. Tehát ez valószínű, hogy erre is majd találnak a tudósok megoldást, egyelőre még nem működik. Tehát azt mondtam az előbb, hogy ez a körülmény nem szabadít fel minket a tiszteletadás alól, mert hogy a gyermekei vagyunk szüleinknek. A szülők iránti tiszteletadás Isten részéről nem kérés, hanem parancs. Olyan kötelessége ez a gyermeknek, amit Isten nem tartott szükségesnek megindokolni. Ebben az esetben azt mondja az írás, Ti gyermekek, szót fogadjatok a ti szüleiteknek az Úrban. Azt szoktuk mondani, ez az Efézusi levélben van, szoktuk mondani, hogy ne dobj a múltadra követ, mert ágyúval lő az vissza. Tehát nem lehet a gyökereinket, a szüleinket szégyelni, elfelejteni, elhagyni. A második kérdés az volt az én szolgálatomban, hogy nem a gyermek választotta a szüleit, mégis felelőse értük, és ha igen, akkor milyen mértékben? Hisszük, hogy a gyermek áldás. Még akkor sem tudjuk tagadni ezt a tényt, hogy korunkban a családtervezés nagyon előre haladott, meg lehet tervezni a gyerekek születésének számát, idejét. Viszont Isten egy bizonyos döntést nem adott ki a kezéből. Ő dönti el mégis, hogy mikor és hova születünk. Isten adta, ezt szoktuk mondani, a magyar nyelv nagyon szépen tálalja ezeket az ige részeket, hogy áldott állapotban van, hogy Isten áldása a gyerek. Ezzel válaszolnék én erre a kérdésre, hogy nem a szülei választotta, nem a gyerek választotta a szüleit. A következő kérdés pedig az, hogy mire van szükségünk? Ki dönti el? Hogy ki dönti el azt, hogy a maga tehetetlen, már önmaga ellátására nem képes idős embernek mire van szüksége, azt általában a gyerekek, illetve mindig a gyerekek döntik el abban a családban, ahol van gyerek. Ők választják ki szüleiknek azt a szolgáltatást, amely számukra a legjobbnak tűnik. A mi 90 éveseink gyermekei, tessék elgondolni, már azok is túl vannak a 70. éven. Tehát nem biztos, hogy nem akarja ápolni, gondozni idős szülőjét az a gyermek, aki már maga is nagymamakorú. A fizikai ereje, az életkorából adódóan, lehet, hogy az anyagi helyzete nem teszi lehetővé, és nem is tudna olyan körülményeket biztosítani, például 24 órás felügyelet egy súlyos demens édesanyának vagy édesapának, aki, én azt el kell mondanom, hogy mielőtt itt érkeznünk, hogy bizony a demenciának van egy olyan tünete, amikor késztetése van, folyton meg az idős ember. Már olyan dagadtak a lábai, mint egy oszlop, de mindig nem tudom lefeküdtetni, mert van benne egy ilyen motoros késztetés, hogy menni kell. Az a 70 éves gyerek lehet, hogy már nem bír rá, a szívesen bírná, mert ő még nem szenved ebbe a betegségben. Azt is el kell mondanom ezzel kapcsolatban itt, hogy az idősek szerepe megváltozott. Ha akár az utolsó 50 évet, vagy az utolsó 100 évet is veszük a magyar kultúrában, az idős embereknek meghatározott szerepe volt. Volt meghatározott társadalmi helyük. Az a társadalmi rend hierarchikusan formálódott, és az értékek is megváltoztak az utóbbi időben. A 21. század a fiatalság centrikus, és az értékben nem ugyanazokat a látja, amit 50-100 évvel ezelőtt. Tehát ilyen közmondások, hogy árnyékáért becsülik a vén fát, hát ma már ilyet nem hallunk. Ma már az idős ember nem a bölcsesség, nem a tudás, a tapasztalati tudás jut az eszükbe a fiataloknak az idősekről, tisztelt a kivételnek természetesen, hanem azt, hogy teher, nem tud már semmit, nem használható az informatika világát, nem érti, sőt már a mobiltelefonok is terhére vannak, tehát lemaradtunk valahol, lemaradtak az idősek, és megváltozott a családban elfoglalt helye is az idős embernek. Tehát a több generációs együttélés az ma már lehetetlen, a városokban szinte lehetetlen, a lakótelepi lakások nem erre épültek, de egyébként sem tudják megoldani a családok, mert speciális lakóközösségek jöttek létre, ugye, akik alig ismerik egymást. Én lakótelepen laktam Békásmegyeren, és hát nagyon nem ismertem, hogy a másik lépcsőházba kiköltözött. Tehát az emberek teljesen elszigetelődtek, az idős ember még jobban elszigetelődik. Egyedül a család marad számára, akik nem laknak együtt ezek a családok. Tehát a család számára sem, család számára is terhet jelent igazság szerint az, hogy munka után el tud-e szaladni mondjuk egy tanár az iskolából a mamához, aki telefonál a szomszéd, hogy a mama már megint elesett, hogy a mama elkóborolt és vissza kellene vinni az utcáról. Tehát egyszer-kétszer elengedik a munkahelyéről, de rendszeresen nem tudják megtenni. És azon kívül egy feszültség az egész élete a gyereknek, hogy vajon most mire megy haza a mamához. Tehát ezt próbálja a nagyobb közösség, úgyhogy a társadalom segítségül nyújtani, nem ingyen, de segítségül nyújtana a gyerekeknek, hogy a szüleiket biztonságos környezetbe, úgynevezett idősek otthonaiba el tudja helyezni. Azt el kell mondanom, hogy a 100%-ból 90 gyerek nagyon nehezen éli meg, hogy az édesanyját, az édesapját intézménybe kell hozni. Általában az a hozzátartozókat, a gyerekeket kell lelki gondozni. Nagyon nehezen dolgozzák fel azt, hogy nem képesek, főleg ott, ahol több gyerek van, hogy nem képesek azt az egy anyát ellátni, nem képesek mellette 24 órában szolgálatot teljesíteni, hanem be kell adni, mások gondjaira bízni. Ez később oldódik, ez a feszültség, mert látják, hogy sokkal jobb lett az egymáshoz való viszonyuk. Nem tesz szemrehányást a mama, hogy már megint nem jöttél el tegnap, nem telefonál este, hogy elfogyott valami, persze nem fogyott el annyira, csak már látni akarja, olyan hosszú az a 24 óra, amíg nem találkoztak, annak, aki 90 éves, és megnyugszik a gyerek is, a szülő is, amikor egy biztonságos környezetbe tudja a hozzátartozóját, mert amikor jön, akkor nem kell feszültségi ellenére, örömmel fogadja, nem fogyott el semmi, mindene megvan, és jól el van látva. Tehát azért mondom, hogy mindig a gyermek dönt az idős szülő sorsáról, ő dönti el, hogy mikor, és ő dönti el, hogy hova, és milyen környezetbe bízza idős szüleit. A következő kérdés, amire kerestem a választ, az volt, hogy vajon miért teszi Isten kötelezővé a szülők iránti tiszteletet a gyerekek számára? Hát természetesen nem azért, hogy Isten ezzel a parancsolattal a szülők mellé akar állni a gyermekek ellenébe, Isten nem pártoskodó. A Biblia szerint azonban minden hatalom és dicsőség egyedül Istené. Őt illeti meg minden tisztelet is. Ő azonban részt ad a maga hatalmából sok egyéb kedves ajándékkal együtt, részt ad a maga hatalmából és tekintélyéből bizonyos célokra. Ebből következik, hogy a szülőknek előírt tiszteletadás tulajdonképpen az Istent megillető tiszteletnek a része. Isten önmagát állított, önmaga helyett állította a gyerekek elé a szülőket. Így ad hatalmat és tekintét a szülőknek a gyerekek előtt. A szülők iránti tisztelet egyébként közvetett módon is Isten iránti tiszteletünk és szeretetünk kifejezője, hiszen A szeretet adásnak az egyik megnyilvánulása a tisztelet. Ha valakit szeretünk, azt tiszteljük. Nem működik a kettő egymás nélkül, a tisztelet a szeretet nélkül, és a szeretet a tisztelet nélkül. Tehát ez a két fogalom, ez összekapcsolódik erősen. Tehát ez a parancsolat tulajdonképpen, azt gondolom, mindenkinek szól, minden embernek, hiszen nincs olyan ember, akinek ne lennének szülei, még akkor is, ha már meghaltak, vagy esetleg nem ismerte őket. Arra vonatkozóan sem találunk kijelentést, hogy csak bizonyos korhatárig. Ugye az volt a kérdés, mi van, ha a gyerekeknek is gyerekei vannak már. Én nem találtam arra vonatkozóan kijelentést, hogy csak egy bizonyos korhatár után már nem kell tiszteletet adni a szüleinknek. A tiszteletadás egy életre szól. Azt olvastam, hogy a bölcsek szerint a szülők tisztelete haláluk után is kötelező. Halott szülője emlékére a gyermek köteles úgy élni, hogy méltó legyen ahhoz, azokhoz, akik életet adtak neki és felnevelték. Tehát akár élnek, akár meghaltak már a szülők, az irántuk tanúsított megbecsülést legjobban az a gyerek fejezi ki, aki úgy él, hogy azt mondhassák róla, micsoda nagyszerű szülők azok, akik ilyen gyereket neveltek. Tehát még végül egy-két gondolatot a befejezéshez. A jó szülő olyan, mint a jó tanító. Tudja, hogy a gyerek nem edény, amibe csak bele lehet tölteni, hanem fáklya, amit lángra lehet lobbantani, és bevilágítja az életünket, lehet mécses, vagy lámpás, de van, aki világító tornyot nevel, aki világít, irányt mutat a sötétben azoknak, akik keresik az utat. A gyerekeket tanítani kell ahhoz, hogy a szülőket tiszteljék. Meg kell tanítani őket arra, hogy az élet nem tökéletesség és nem tökéletlenség, hanem az élet olyan valami, ami melegségből és boldogságból, bűnből és bánatból, erőből és odaadásból, alázatból tevődik össze. Isten áldjon meg bennünket, adjon nekünk erőt ahhoz, hogy ezzel a szemlélettel fordulhassunk a gyerekeink felé, és a szüleink felé is.